Ez még mindig a könyvben utazom, a mikrofonnál Ola Andrea, és mutatok egy részletet az utolsó ördögből. Cooper's Cheese étterme sok mindent látott már az elmúlt években. Szemtanúja volt annak, hogy a felső bíróság egykori bírája hirtelen meghalt, miközben a banános pitéjére várt. Szemtanúja volt egy olyan heves veszekedésnek, amelynek következtében végül egy 89 éves nő 68 év után elvált a férjétől, de még egy olyan nyilvános lánykérést is látott, amelyet óriási éhenzéssel ünnepeltek, aztán szép csendben elfelejtették, miután kiderült, hogy a szóban forgó férfi már házas. Látott ünnepségeket és halotti torokat, szárba szökkenő szerelmeket, gyerekek, unokák és dédunokák parádiát, sőt még egy olyan századik születésnapi ünnepséget is, amelynek a végén ki kellett hívni a rendőrséget egy incidens miatt, amiben egy férfi striptíztáncos is érintett volt. Olyasféle összejövetelt azonban, mint ami jelenleg zajlik a téli kert privát asztalánál, az étterem még soha nem látott. Anglia legszorgosabb drogdillerei közül ketten, egy multimilliómos régiségkereskedő és az ő óriás termetű kanadai férje, egy archeológus professzor a Kenti Egyetemről, egy sűrűn tetovált lengyel kivitelező ülnek az asztal körül, az asztalfőnél pedig a büszke házigazdák, egy volt ápolónő, egy volt kém, egy volt szakszervezet is, és egy időnként még mindig praktizáló pszichiáter. Mindenki bemutatkozott mindenkinek, a párbeszédet időről időre félbeszakítják az ételeket és az italokat felszolgáló pincérek, ezért abban maradtak, hogy ilyenkor úgy tesznek, mintha egy nyári jótékonysági ünnepség szervezőbizottsága lennének. Folytatjuk tehát a beszélgetést Orosz Anna műfordítóval Richard Osman csütörtöki nyomozóklub regénysorozatának negyedik kötetével.
Hogyha Joyce-nál maradunk, nem csak a celebeket, meg a hírességeket, meg a tévéműsorok sztárjait szereti, meg az ilyen különleges embereket, hanem én úgy érzem, hogy ő az, akinél el lehet felejteni, hogy hány éves. Szóval ha szerelemről van szó, ha érzelmekről van szó, ő annyira olyan, mint hogyha egy 20 éves lány vágyakozna, vagy pesdülne föl, hogyha a faluba egy jóképű úr érkezik. És ez, mint hogyha ebben a mostani regényben jobban fókuszban lenne a szerelem kérdése, az örök szerelem kérdése.
Igen, ugye egyfelől nagyon fájdalmas, mert neki ugye nagyon hosszú házassága volt, de ő már özvegyként költözött be a nyugdíjas faluba, és ugye mindig szóba kerül az, hogy azért mennyire nehéz hozzászokni ilyen sok-sok év házas élet után a magányhoz, és ő nem is akar hozzászokni, de ugyanakkor meg folyamatosan keresi a szerelmet és az új kapcsolatot, és egy kicsit igazságtalanak is értem őszintén, szóval, hogy neki még nem adatott ez meg. Remélem, hogy a Richard Osman a szerző egy későbbi részben majd kegyesebb lesz hozzá, mert annyira megérdemelni egyébként a boldogságot, meg a szerelmet. Tényleg nagyon naív kislányként keresi nem az igazit, hanem ugye a következő igazit, gyakorlatilag aki az elhunyt férje után egy új fajta boldogságot tud az életébe hozni, mert egyébként meg ezzel a társasággal, a csütörtöki nyomozóklub mondjuk tágabb körével, mert azért ugye ebbe tartoznak mások is, nem csak ez a négyes fogat. Neki nagyon fontosak ezek a barátságok és ezek a kapcsolatok. De ugye nem pótolják a szerelmet.
Igen, de a többieknél is, ugye Elizabeth esetében is sok szó esik a szerelemről, hisz azt tudjuk a korábbi részekből, hogy az ő férje demenciával küzd, és hát Elizabeth is ezzel küzd, mármint úgy értem, hogy a férje demenciájával. Igen. De hát ott van Ron és az ő szerelmi kapcsolata, vagy a lengyel fiatalember és az ő szerelmi kapcsolata, és még eszembe jutott, hogy ha a bűnözőket nézzük, azért ott is az összetartozásnak, vagy a feleségem, férjem kapcsolatoknak nagyon nagy jelentősége van.
Itt abszolút a szerelem az a legfontosabb. Igen, tehát tényleg ez az örök szerelem kérdése, illetve nyilván azt, hogy hogyan lehet tovább élni, tényleg, hogyha párunkat elveszítjük, ugye ez egy fontos témája az utolsó ördögnek, és nagyon szépen ír el Osman. Nekem nagyon érdekes volt fordítóként is látni, hogy mennyire jól egyensúlyoz a nagyon megható, nagyon érzelmes mondatok és a humor között, ami ritkán sikerül szerintem ennyire jól. És mondjuk úgy, hogy ez az olvasó támára se legyen kényelmetlen, vagy mondjuk csalódás, mert mondjuk az egyiket szeretné inkább látni, és mondjuk neki túl sok vagy a humorból, vagy az érzelemből. Tehát azt gondolom, hogy ennek a sorozatnak a sikere az pontosan ennek köszönhető, hogy ő remekül eltalálta ezt az egyensúlyt.
Hát igen, csak még a korábbi regényekben az volt fókuszban, hogy az öregséggel mi minden jár, vagy az, hogyha az ember megöregszik, akkor hogyan helyeződnek át a súlypontok. Mi fontos, mi nem, mi áldozható be, mi nem, vagy hogy a fizikai akadályok, azok jelentenek-e egyébként akadályt, hogyha be kell vállalni valami veszélyes ügyet. Eddig valahogy ez volt az öregséggel kapcsolatban előtérben, és akkor most jön valami teljesen más.
Nagyon váratlan, amilyen mélyre lemegy egy Oszman ebben a könyvben. Mindenképpen jó, hogy így döntött, hogy ennyire árnyaltan ábrázolja alapvetően Elizabethnek és a férjének a kapcsolatot. Persze ehhez ugye mindenki kapcsolódik utána, nem a többi szereplő, hogy ők hogyan élik meg ezt a szerelmet és ezt a kapcsolatot, meg ugye nyilván a demenciás állapotot.
Elmeséled, hogy mi a kiinduló pont, tehát mi az új feladat, és miért vonódnak ők be megint, mert ugye a helyi rendőrök próbálják távol tartani őket, de hát hiába.
Igen, ugye karácsony napján indul a történet, és az előző részben meg ismert régiségkereskedő, aki Stevennek a barátja, ő keveredik bele egy ilyen bűnébe. Talán azt elárulhatjuk, mert nagyon-nagyon hamar kiderül, hogy ugye ő az áldozata ennek a bűntének, ugye őt megölik, és amikor meghal, akkor azzal egy időben eltűnik egy 100.000 font értékű kábítószer szállítmány. Tehát ugye ez alapján azt gondolhatnánk, hogy ez a szokásos, hogy az eddigi részekben is már megismert, nyilván a dalvilágnak valamilyen ügyletét kell kibogozni. Nyilván itt már egy személyes érintettségről van szó, hiszen Steven barátját ugye a csütörtöki nyomozók tagjai is ismerték, és ami ugye furcsa, hogy már az elejétől fogva kizárja a helyi rendőrséget a központi, azt hiszem, kábítószerellenes nyomozó hatóság. Tehát, hogy ez is már egy kicsit gyanús Chris és Donna, ugye a helyi rendőrség két tagja számára. Természetesen Elizabethnek azért annyira fontos ez az ügy, mert Steven barátjáról van szó, és az ő haláláról. És az az érdekes, hogy mivel egy régiségkereskedő, ezért nem csak a hagyományos alvilági gyanúsítottak kerülnek be a képbe, hanem ugye bekerül a műkincs kereskedői világ is, és ugye ez egy új szál. Ugye ebben a részben alapvetően ezt ismerhetjük meg egy kicsit jobban, hogy ugye ez egy nagyon, nagyon népszerű hobbi gyakorlatilag Angliában. Ugye ezek az ilyen Antiques Roadshow, az a cím ennek a műsornak is, ahol mindenféle ilyen régiségeket lehet felbecsültetni, és ugye keresni ilyesmiket, úgyhogy egy kicsit ebbe is belelátunk. Aki megszerette az előző részeknek a alvilági karaktereit, azok körülhetnek, mert visszatér több nagyon jópofa szereplő ebben a részben is, úgyhogy nekik is ugye fontos szerep jut gyakorlatilag az egész nyomozás során.
Aki nem olvasta még, az nem tudja elképzelni egyébként, hogy milyen módon mutatja be Oszman ezeket a bűnözőket. Őszinte pillanataikban, sebezhető pillanataikban, tehát az, amikor mondjuk két egymás gyerekkorától ismerő és más érdekeltségű bűnöző veri egymást, és mondja, hogy bocs, tudod, te is ezt tennéd az én helyemben, mert ki kell derítenem, hogy akkor te csináltad-e, vagy nem te csináltad, és közben meg a másik meg azt gondol, jó, mindjárt túl leszünk rajta, megyek haza, megyek a gyerekért, és ez csak egy, de hát számtalan ilyen elképesztő vicces helyzet van.
Olyan típusú embereket, akiket általában nagyon egyoldalúan szoktak ábrázolni krimikben, nagyon más, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon más oldalukról, meg a cukról láthatjuk, és tényleg ezt az esendő embert, aki kételkedik abban, hogy neki tényleg ezzel kellene foglalkoznia, vagy hogy tényleg mennyire fárasztja egy csomó minden, az is külön vicces, amikor az egyik főgyanúsítottja ennek az ügynek folyamatosan azon gondolkodik, hogy már rég ki kellett volna szállni, és hogy inkább neki is egy ilyen habzóbor bizniszbe kéne beszállnia. Azzal jobban járna.
Nekem azért a nagy kedvencem ez a mackós külsejű műkincs hamisító, igen, a kanadai műkincs hamisító házaspárnak a férfi tagja, akiben Oszman tökére fejleszti ezt a vonalat, amikor nem játsza meg magát, szóval, hogy olyan közönyös, és minden lepereg róla.
Igen, egyfelől emberükre akadtak a csütörtöki nyomozóklub tagjai benne, egyfelől ő is a csütörtöki nyomozóklub tagjaiban, egy nagyon érdekes partnerség alakul ki közöttük szerintem, kölcsönös tisztelet, talán így is mondhatnám. De ő egy egészen zseniális figura abból a szempontból, nagyon, hogy totálisan semmiféle erkölcsi gát nincs benne, vagy a az ilyen normális hétköznapi helyzetek, mondjuk hogyan kellene, tehát mi lenne az elvárt viselkedés, ő folyamatosan rászáfol erre. Tehát tényleg semmilyen szinten nem érdekli azt, hogy mik a társadalmi normák. De még egyébként a bűnözői normák sem érdekli szerintem. Tehát ő egy teljesen autonóm és egy teljesen másik világban létező szereplő, aki közben egyébként Joyce-nak a riválisa is a sütés terén. Tehát, hogy valószínűleg ők így a sütimestert hasonlóan szívesen nézik így magánemberként.
Szerinted mennyit foglalkozott a szerző azzal, hogy a Mukinch hamisítás legfontosabb csapásait megmutassa az olvasónak? Annyi mindent megtudunk, hogy mit, hogyan kell ellenőrizni, miről tudjuk azt, hogy akkor ez most keveset ér, vagy sokat.
Szerintem teljesen komolyan vehető. Tehát én éreztem ebben egy olyan erős ilyen, ugyanúgy, ahogy például az online szerelmi csalások is. Ugye ez fontos szerepe van a regényben ennek a bűnözői praktikának. Fel akarja hívni a figyelmet, igen, amikor így a fiatal nők csalnak ki, vagy létező, vagy nem létező, inkább ugye ebben az esetben nem létező fiatal külföldi nők csalnak ki nagyon sok pénzt gyanútlan nyugdíjasoktól. Tehát én is azt érzékeltem, hogy ebben a műkincs kereskedelemben is pont ez annyira egy sok esetben lenyomozhatatlan és követhetetlen dolog, ugye simán vehetünk egy Picasso nyomatot az eBay-en, vagy bármilyen online felületen, mint hogyha ő ezt személyesen szerette volna, mint Richard Osman felhívni a figyelmet arra, hogy ne dőljünk be ezeknek a nagyon jó üzletnek tűnő dolgoknak, mert ezeket borzasztóan könnyű hamisítani. És én személy szerint azt gondolom, hogy ezek nagyrészt igazak, amit leírt, tehát biztos, hogy van benne némi írói túlzás, meg egy kicsit kiszínezte, de ezek az alap igazságok tényleg, hogy legyünk nagyon tudatos vásárlók a műtárgyak terén is, és ne higgyünk annak, amit gyanúsan jó üzletnek tűnik, és hogy azért eléggé véges számú műkincs az, ami valójában eltartja ezt a piacot, és nincs végtelen számú hirtelen előbukkanó műtárgy.
Végül is a kábítószer csempészet trükkjeit is megismerjük, és a másik bűnözési vonal pedig ez a műkincs hamisítás. Igen. Ez nagyon, nagyon izgalmas.
Igen, az egyik szereplő, ugye ő, aki olyan sokszor írtam erre alá a Picasso-nak a nevét, hogy egyszer véletlen egy ilyen hitelkérelemre is a saját aláírása helyett a Picasso szigdoztam.
Hogyha valaki mondjuk nem olvasta a korábbi részeket, tehát nem ismeri ezeket a karaktereket, akkor nekik mit mondhatnánk arról, hogy oké, itt idős emberek vannak, akik lehet, hogy beülnek az autóba, és követnek valakit, vagy megfigyelnek valakit, de hogy én hallom mondjuk azt, hogy jó, egy nyugdíjas faluban játszódik egy krimi, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen lassúsodrású, kicsit öreges, és hát nyilván túl sok akció nem lehet. Szerinted ezzel hogyan bánik Osman?
Nagyon empatikusan, nagyon sok humorral, nagyon sok érzelemmel mutatja be a egészen hihetetlen helyzetekben, a nagyon-nagyon nem hétköznapi szituációkban a nagyon hétköznapi embereket. És ez a fajta kettősség szerintem az, ami tényleg elképesztően jól működik. Mellette persze látunk tényleg a csípő fájdalom, meg az online csalás, meg hogy mondjuk tudnak-e Skype-on beszélni, és bekapcsolni a videót a Skype-on. Tehát ugye persze ez is megvan. De közben meg tényleg azért alapvetően a lényeg az, hogy olyan aspektusból és olyan helyzetekben látjuk ezt a generációt, és azt is, hogy ők hogyan barátkoznak fiatalabb generációval, ugye a rendőrség, meg ugye mások is alapvetően jóval fiatalabbak, mint ugye ennek a nyugdíjas falunak a lakói. Tehát egy abszolút megvan az a barátság, ahol nem számít, hogy hány évesek. És ami számít, az meg pont, hogy az előnyükre válik gyakorlatilag minden szempontból, tehát ez a fajta tapasztalat, az, hogy nagyon átértékelték már ők, hogy mi a fontos az életben, és hogy az idő mit jelent, és hogy ez a carpe diem gyakorlatilag, ők teljesen és szó szerint így élik mindennapjukat. Miközben ott van az is, hogy mert persze közben az elmúlással is foglalkozni kell, de nem úgy, ahogyan általában mondjuk szoktak regények idős szereplői foglalkozni az elmúlással, ami talán egy kicsit plusz ebben a kötetben az előzőekhez képest, és ami miatt talán másokat is érdekelhet, ugye nem a krimi rajongóit, az, hogy például a gyász feldolgozása, meg pont ennek az elmúlásnak a feldolgozás, azt szerintem remek tanácsokat ad osztan ebben a könyvben, és segítséget.
Abszolút, és tudod, mi jutott még eszembe, hogy nekem olyan érzésem volt, hogy elég sok karakter valahogy identitásválságban van. Kortól függetlenül, mert a bűnözők esetében is látjuk ezt, és hát az általunk ismert csütörtöki nyomozóklub tagok esetében is.
Még az az érdekes, hogy az is identitásválságban kerül, aki bűnös a regényben. Ez valamilyen szinten minden karakterre igaz, és ugye van, akinél ez mondjuk a lelkiismeret furdalás miatt, van, akinél az, hogy tényleg számot vetni azzal, amit magának sem akart bevallani. Tényleg a különböző a társadalom által elvárt szerepek, és ezzel szemben mondjuk a saját belső vágyai, vagy hogy tényleg mennyire komfortos abban a szerepben, amiről eddig azt gondolta, hogy ez az ő útja, és az ő élete. Tehát ez tényleg nagyon sok szereplőnél veszi górcső alá Osman, és pont ezért jó, hogy ugye nem csak egy választ kapunk erre, és egy megoldási módot. Meg ugye az is benne van, hogy nem is muszáj neked ezt feltétlenül egyedül feldolgozni, vagy éppen akkor feldolgozni, ugye ez a gyász kapcsán is fontos üzenet, hogy az, hogy te hogyan éled meg, ez teljesen a saját döntésed és a saját egyéni élethelyzeted.
Nyilván rálátsz, hogy akkor most hol tartoz men ezekkel a könyvekkel. Mindenki úgy gondolja, mint amit mi gondolunk, hogy sikerült neki megtartani azt a színvonalat, ami azért szerintem egy nagy truváj.
Abszolút, és ebben mondjuk a hazai kritikák és a külföldi kritikák is egyeznek, hogy egyre jobb. Tehát, hogy az olvasók meg a kritikusok szerint is egyre jobban ír Osman. És szerintem egyre jobban élvezi az írást. Nem tudom, hogy az eladott példányszámok azok hol tartanak, de én azt gondolom, hogy ő már így folyamatosan megdönti kb. A saját rekordjait, tehát hogy nem hiszem, hogy van mondjuk különösebb visszaesés. Ugye mindig szeptemberben jelenik meg Angliában az új Richard Osman regény, és ugye most új sorozatba fog fogni, tehát most szeptemberben egy após és a mennyek közös nyomozó irodájának a sztoria az, amivel most ugye elindul Osman, hogy azt is, ha jól tudom, azt is sorozatnak tervezi, és majd jövőre fog visszatérni a csütörtöki nyomozóklubnak a következő kalandja. És azt hiszem, hogy egy tévésorozaton is dolgozik közben. Tehát egy nagyon sok projektje fut párhuzamosan, nyilván a tévés munkái mellett, de egyértelmű, hogy ugye nem csak a kiadója, hanem az olvasók is nagyon-nagyon várják a következő könyvét.
Az utolsó ördög Richard Osman csütörtöki nyomozóklub sorozatának negyedik kötetéről beszéltünk Orosz Anna műfordítóval. A regény 4 kötete az Agavi kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ma is találkozunk 1 hét múlva. További kellemes rádiózást, Olá Andrát hallottátok.